Reklám következik.
Minőségi csomagolóanyagot keres? Több mint 3000 termék raktárról. rajapack.hu. Csomagolásban első Európában.
Reklám hangzott el.
Ez a Della, a 24.hu gazdasági podcastja, ahol minden a pénz körül forog.
Most éppen szerintem majdnem ki van fizetve mindenki, de a 2024-es trendeket látva, hogy milyen komoly iparági költés lesz, tehát hogy lehet, hogy el fog érni most először az 1 milliárd eurót, tehát ilyen 400 milliárd forint körüli összeg lesz, hogyha ennek a 30%-át kiszámoljuk, a 130 milliárd forint, hogyha 70-et ad a letéti számlára az állam, akkor ez azt jelenti, hogy idővel, akkor ez a 70 milliárd, vagy nem idővel, ez nagyon gyorsan el fog fogyni, és akkor utána egy ilyen first in first, vagy first come first served rendszer van, tehát hogy be kell állni a sorba.
Üdvözlöm a nézőket, hallgatókat, ez a Della, a 24.hu gazdasági podcast műsora, Bakaev Zoltán vagyok. Mai vendégünk Radnai Károly, az Andersen Magyarország ügyvezető partnere. Üdvözöllek a stúdióban.
Köszönöm a meghívást, én is üdvözlöm a hallgatókat, megnézőket.
Filmiparról fogunk beszélgetni, de mielőtt belecsapnánk a beszélgetésbe, arra kérném a kedves nézőket, hallgatókat, hogy amennyiben még nem tették meg, akkor regisztráljanak a 24.hu-ra. Nagy tervei vannak a kiadónak, de nincs felhatalmazásom arra, hogy eláruljam a meglepetéseket. No, akkor térjünk vissza a beszélgetésünk tárgyához. Ugye a magyarországi filmipar, annak is a gyártási része, ami kifejezetten a külföldi megrendelésekre specializálódott, épült ki elég jelentős kapacitással. Az elmúlt években, de ezt majd pontosítod nekem, hogy tényleg jól látom-e, egy erősen felívelő pályán haladt. Mennyiben befolyásolta, vagy törte meg ezt az ívet egyrészt a COVID járvány, utána pedig a részben az orosz-ukrán háborúra visszavezethető gazdasági válság, ami főleg ezt a térséget ütötte meg, illetve ennek a politikai leágazásai. Ugye mindezt megfejelte az előző évben Hollywoodban a forgatókönyvírók, illetve ezt követően, vagy rácsatlakozva a színészek sztrájkja. Tehát amennyire rózsásnak nézett ki a magyar filmipar jövője, annyi negatív hátráltató tényezőt tudtam most hirtelenjében felsorolni, tehát valóban megakadt ez a nagy biznisz.
Most is nagyon rózsásnak néz ki, tehát inkább ezek hullámvölgyek voltak. A COVID az egy objektív probléma volt, tehát nem lehetett filmet gyártani, és akkor nagyon radikálisan megállt a filmipar. Evakuálták a külföldi színészeket és táptagokat, tehát egy egyik napra a másikra itt lényegében csapott papot, itt hagyott mindenki.
Kimenekítették?
Abszolút.
Azzal menekítették
így van. Ez a március 13-4-5-6-7, ezek voltak azok a napok, amikor itt lényegében Magyarországon is mindent leszártak meg egész Európában, és csak egy irányba mentek el a repülők. Akkor nyilvánvalóan az egy sok hatás volt, és az nagyon drámai visszaesést okozott a filmiparban pár hónapig, de ez egy nagyon válságálló iparág. Az emberek szeretnek filmeket nézni. Az az érdekes, hogy amikor van egy gazdasági válság, vagy visszaesés, ez volt a jellemző a 2008-10-es évekre is, hogy ez nem látszódott meg a filmiparon. Tehát ennek az iparágnak az egyik nagy objektív előnye az, hogy nem sok köze van a magyar gazdasághoz, mert hogy...
A gyártáson sem látszott meg, mert azt értelemszerű, hogy esetleg az emberek a négy fal közé szorulnak mondjuk egy COVID idején, akkor nyilván sűrűbben fogyasztják a filmes tartalmakat.
A gyártáson nagyon meglátszott, mert utána aztán a COVID utáni években meg abszolút rekordévek lettek. Uh-huh. Tehát most mondjuk a 2019-es évet hozhatom, ahol mondjuk egy ilyen 200 milliárd forintos nagyságrend volt az iparági költés, és 2022-ben ez már 300 milliárd volt. Tehát volt egy másfélszeres ugrás, mert persze benne van az infláció is, bérek emelkedtek, minden emelkedett, de azért volumenében is nőtt a filmipar. Az ukrán válság az olyasmi, mint az LMBTQ kérdés, hogy az egy nagyon nehezen megmagyarázható történet volt, tehát én hallottam ilyen nagyon vicces történeteket, hogy megkérdezte az amerikai producer, hogy hallani-e a lövéseket a forgatás helyszínén, tehát hogy abszolút nem ismerik a térképet, és fogalmuk sincs, hogy egyébként a háború az hol volt, csak úgy meg a biztosítók nagyon megijedtek, megnövelték az ország kockázatot, nem csak Magyarországon, hanem Lengyelországban, Csehországban, Szlovákiában, tehát az egész kelet-európai térségben. És akkor ez egy pillanatnyi megtorpanást okozott, de aztán a realitás az meg felülemelkedett, tehát filmet kell készíteni, rájöttek, hogy Magyarországon egyébként minden rendben van, és tényleg egy pillanatnyi megtorpanás után aztán a 2022-es egy abszolút rekord év volt. A 2020...
Bocsáss meg, az LMBTQ az hogy jött be itt?
Az LMBTQ az úgy jött be, bocsánat, mert ezt csak így bedobtam, és nem fejtettem ki, hogy ez egy nagyon emocionális iparág, és itt nem csak a nézőknek vannak emóciói, meg a rendezőknek, hanem a színészeknek, illetve mármilyen olyan, mondjuk lehetnek olyan producerek, meg hát leginkább színészek és rendezők, akik egyébként a saját véleményüknek a social médiában igencsak hangot adnak, és ez nagyon sokszor előkerült egyébként ebben az esetben negatív előjel Magyarország, hogy miért megyünk Magyarországra gyártani, ahol egyébként a LMBTQ jogokat minden módon próbálják nyírbálni. És ugye
ez is... Konkrétan produkciókat vesztett emiatt Magyarország?
Nem. Tehát végül ez erre nem került sor, de hát ilyen sok emóció és tárgyalás kellett ahhoz, hogy ezek a produkciók végül megvalósulhassanak. Igazából az az érdekes, hogy Magyarországon nagyon szeretnek gyártani, és a színészek is nagyon szeretnek Magyarországon lenni. Ennek teljesen egyszerű okai vannak, hogy a magyar Budapest utcáin, ha felismernek egy színészt, akkor nem szaladnak oda. Los Angeles utcáin, ha felismernek egy színészt, akkor hatalmas sereg veszi körbe akkor az illetőt. Tehát békén hagyják őket, és ezt nagyon sokszor visszahallani, hogy ezért is nagyon szeretnek hosszú időt Magyarországon tölteni a színészek. Egyrészt nagyon jó élni Budapesten, kellemes az időjárás, jók a szállodák, jó az infrastruktúra, közel van a stúdió, Budapest egy nagyon szép és jól élhető város, és hogy egyébként meghagyják élni a színészeket. Tehát erről nagyon sok ilyen sztorit
ebben hallani. Köztünk biztos nem lesz vita, meg nincs vita, hogy Budapest egyébként egy jól élhető, kellemes hely. Ugyanakkor ismerve az amerikai színészek attitűdjét, sokkal bátrabban vállalják föl a véleményüket. Te említetted az LMBTQ-val kapcsolatos álláspontok felvállalását. Én ide sorolnám a politikai állásfoglalást is. Tehát ott azért elég jól beazonosítható, hogy melyik színész, melyik nézettel, politikai nézettel szimpatizál. Ez közrejátszik-e, vagy közrejátszhat-e abban, hogy milyen produkciók jönnek végül Magyarországra, hogy mit gondolnak egyébként Orbán Viktorról és rendszeréről? Itt nyilván elsősorban a demokrata érzelmű színészek, producerek esetében állhat elő egy olyan helyzet, hogy megfontolásra készteti esetleg őket ez, vagy más szempontok, ahogy például az LMBTQ esetében említetted, ezt felül tudják írni.
Hát itt a más szempontok felülírják. Azért
az üzlet, az üzlet.
Tehát a számok szintjén nem látszódik semmilyen visszaesés. Kaliforniára meg a filmstúdiókra azért általában jellemző, hogy alapvetően demokrata beállítottságúak, ennek ellenére rekordévet követ rekordév. Tehát, hogy nem látható az, és egyébként pedig ebből a szempontból szerintem a magyar kormánynak van egy nagyon pragmatikus, pro-biznisz attitűdje, tehát minden, amit a filmiparnak szüksége van, azt megadjuk. Tehát ezért aztán nem is, tehát nagyon régóta...
Van ezzel a magyar kormány, mint a német autógyártókkal, hogy
abszolút.
Ha köhintenek én egyet van. Már is, asztalon van a kormány megoldási javaslata?
Nem, szerintem ennyire közel nincs a kettő egymáshoz, de azért azt a magyar kormány is felismerte, hogy ez egy nagyon jó és ingyenes PR. Már ingyenes abban az értelemben, hogy a magáért, a PR-ért nem kell külön fizetni.
Országimázs?
Abszolút az országimázs. Nagyon sok helyen feltűnik Magyarország negatív szereplőként, vagy rossz példaként, vagy hát nyilván valakinek meg jó példaként. A filmipar az, ahol általában jókat írnak. Tehát, hogy a színészek megosztanak posztokat magukról, hogy milyen jól érzik magukat, és valóban jól érzik magukat Magyarországon, illetve hát nagyon sok helyen lehet utána visszahallani, hogy milyen volt a magyarországi forgatás, és ezek alapvetően pozitívak. Ellentétben egyébként más országoknak a tapasztalataival.
Mert mi van a más országokban?
Hát lehetett hallani, például Romániából a Netflix kivonult, tehát ott volt a Wednesday-nek a forgatása, és nyilván van Magyarországnak az a nagy előnye, hogy ez a filmipar ez nem egyik napról a másikra épült ki, ennek egy 2004-től folyamatosan épülő története van, egy abszolút kiszámítható szabályrendszerrel, és egy nagyon jól kiépült infrastruktúrával. Ez olyan helyzeti előny, ami az összes környező országhoz képest Magyarországot abszolút az élre tette, és ezt nem nagyon lehet így egyik napra a másikra megváltoztatni. Tehát hiába vezet be mondjuk akár Horvátország, akár Szerbia, akár Románia új kedvezményrendszereket, kell idő ahhoz, hogy ezeket megismerjék a befektetők, kiszámítható legyen, látják azt, hogy ez tényleg működik, és általában az szokott kiderülni, hogy ezek nem működnek általában úgy, ahogy ez meg van hirdetve.
Tehát Orbán Viktor nagy álma, hogy több ágazatban is vezető szerephez jusson a térségben Magyarország, ez például filmipar esetében megvalósult.
Ez abszolút így van. Korábban, mondjuk 20 évvel ezelőtt, amikor a filmtörvény bevezetésre került, akkor Csehország volt Kelet-Európában a filmgyártás központja. Csak egy nagyságrendeket mondjak, hogy hol voltunk akkor, meg hova kerültünk most. Tehát akkor mondjuk a bérmunkaprodukciók az egy ilyen 5-10 millió dollár között mozgott évente, és hasonló nagyságrendben, hogy ez az 5 millió dollár, egy másfél milliárd forintos nagyságrendben voltak a hazai gyártású filmek. Tehát hogy mondjuk volt egy ilyen 3-4 milliárd forintos teljes iparági költségvetés. Ez amikor elindult a filmtörvény és ez az automatikus adóvisszatérítés, akkor ez 3 éven belül a 10-szeresére megnövekedett, és akkor felment 30 milliárdra, de hogy most már 300 milliárd forintról beszélünk, és mondjuk akkor lehettek, amikor mi mondjuk 30 milliárdra voltunk, akkor lehettek a csehek 50 milliárd körül, és most vannak a csehek ilyen 100 milliárd körül. Tehát hogy a csehek is növekedtek, de közelesen olyan dinamikusan, mint ahogy mi.
Kapacitásai határára ért ezzel a 300 milliárddal?
Ezt mindig ezt hisszük, aztán mindig meglepődünk, hogy nem, de hogy nagyon a határán van. Vannak stúdió fejlesztések, Magyaródon van egy nagyon nagy fejlesztés. Ezt is kevesen tudják, hogy Európában a három legnagyobb stúdióból kettő Magyarországon van. Tehát a londoni Pinewood stúdió az, ami még az a méret, ami az Etyeki Korda és a Rákospalotai Origo stúdió, ami egyébként a hasonló előnyük, hogy egyébként közel vannak a városhoz, és ezen kívül van még a Mafilmnak a Fóti stúdiója, ahol folyamatban van egy nagy volumenű beruházás. Pomázon van egy kisebb stúdió, és Magyaródon van egy egészen nagy komplexum most már 4 vagy 5 nagyon nagy stúdióval. Ez így összességében azért egy sokkal nagyobb volumen, mint amit bárki Közép-Európában tud, de akár egyébként Európa más tájában.
De hogyha ezt mégis korlátosnak gondoljuk, akkor igazából ez terület, tőke és szándék kérdése, hogy újabb intézmények, struktúrák lépjenek.
Igen, hát a szűk keresztmetszet az az ember. Bár a digitalizáció az nyilvánvalóan a filmiparban is betört, de azért az emberek fogják meg a díszletet, emberek építik, emberek viszik a logisztika, tehát egy tényleg egy nagyon nagy emberi erőforrás igényes iparág ez, és azért, bár szerintem szinte mindenkinek van egy ismerős, aki a filmiparban dolgozik, de ennek ellenére azért ez nem egy ilyen egyik pillanatra a másikra megváltoztatható dolog, tehát itt azért kell betanulás, még nem is kell egy iskolát hozzá elvégezni, de azért meg kell ismerni a filmiparnak a sajátosságait ahhoz, hogy valaki húzamosabb ideig ebben tudjon dolgozni, És most körülbelül egy ilyen 20 ezer fő az a szakalkalmazotti kapacitás, aki erre nincsenek nagyon konkrét statisztikák, mert nagyon nehéz, tehát nincs ilyen, hogy filmipari szakalkalmazott, ez nem egy szakma, tehát a sírkövesből lett, nem tudom, díszletépítő, a villanyszerelőből lett világosító, tehát hogy nagyon sok olyan szakma van, amit ez így összevonzott. Tehát ugye erre igazából csak becslések vannak, és ez a 20 ezer fő, ez egy ilyen közmegegyezés, hogy körülbelül ennyien lehetnek.
De ha meg a munkaerő jelenti a szűk kapacitást, akkor ebben lehet-e nagy reménye a filmiparnak, hogy lesznek-e új belépők, ismervén a magyar munkaerőpiac elég feszes helyzetét?
Igen, a hozzáadott értéket kell növelni. Tehát, és ebbe én úgy látom, hogy azért el is indultak a folyamatok, tehát hogy az utómunkára is sokkal nagyobb fókusz került, tehát hogy tényleg komoly utómunkastúdiók alakultak Magyarországon. Tehát, hogy nem csak azt a vertikumát fogta meg a magyar filmipar, hogy akkor itt nálunk van a gyártás, mert olcsó a munkaerő, hanem a hozzáadott, a magasabb hozzáadott értékhez is próbál igazodni, illetve, hogy hát nagyon komoly pozíciókat értek el most már magyar stábtagok komoly filmeken. Tehát itt több Oscar esélyes, meg Oscar díj is volt már a múltban, ahol nem a rendezőt adtuk, hanem mondjuk a díszletépítőt.
Úgy teszem fel a kérdés, hogyha holnap reggel úgy kelnék föl, hogy nekem muszáj hangosítónak lennem, mondjuk Etyeken, vagy nem tudom, hol van a Korda stúdió, akkor én gond nélkül be tudnék lépni ebbe a rendszerbe?
Elég gyorsan, én azt gondolom. Tehát, hogyha megvan a szakmai képesítés, akkor szinte azonnal. Ha nincs meg a szakmai képesítés, akkor ki kell tanulni az iskolát, tehát akkor mindenféle asszisztensi pozíciókat kell ellátni, de rengeteg diák van. Annak idején a film alap indított egy nagyon komoly gyakornoki programot, pont azért, hogy ezeket a kapacitásokat folyamatosan bővítse, mert egyébként tényleg ez a versenyképességünknek egy gátja, hogyha nincsen meg a kellő munkaerő. De attól egyébként, és lehet látni azoknak a filmeknek a minőségét, hogy mik jöttek mondjuk 20 évvel ezelőtt, meg milyen munkákat láttak el a magyar stábtagok, és milyen filmek jönnek most, és milyen munkákat látnak el most, hogy az egyrészt egy nagyságrendi különbség, egy minőségi különbség, tehát akkor azért inkább a B-kategóriás filmek tesztelték Magyarországot, most már abszolút az A-kategóriás filmek, a legnagyobb filmek jönnek.
Tehát, hogy jöttem, akkor tulajdonképpen a fizikai munkáról a fókusz áthelyeződött az utómunkákra, ami sokkal inkább egy, nem tudom, internet alapú, vagy digitális alapú.
Igen, igen, hát az, hogy áthelyeződött a fókusz, tehát ez egy folyamatos shift van, tehát van ilyen is, olyan is, tehát fizikai munkás is kell, tehát hogy az is abszolút megvan. Kérdés van, hogy hosszú távon például mondjuk a díszletépítészetnek milyen jövője van. Tehát a digitalizációval mennyire lesz szükség arra, hogy egy nagyon szép nagy díszleteket építsenek. Elképesztő díszleteket lehet látni ilyen filmforgatásokon, tehát tényleg megdöbbentő. Imádok járni filmforgatásra pont ezért, mert hogy nagyon érdekes, hogy micsoda díszleteket tudnak építeni, de hogy azért ennek a jelentősége egyre kisebb. Tehát a vizualitás, a digitalizáció az abszolút előtérbe kerül.
Arról van tudomásod, hogy visszakanyarodva a kapacitás bővítésre, hogy új területeket jelölnének ki filmstúdiók építésére?
Igen, vannak ilyen elképzelések, nagyon kevés konkrét van, ami jó helyszínen van, tehát hogy van csomó olyan illúzió, hogy egy kicsit vidékebben, hogy vidéki stúdiókat építenek, hogy nagyon sokszor abban a hibában esnek a befektetők, hogy a gombhoz próbálják venni a kabátot, hogy van egy területük, és akkor mit csináljak rajta, filmstúdiót csinálok, tehát hogy ez így nem működik, ritka az, amikor egy jó lokáció van. Sokkal inkább hiszek abban, hogy a meglévő lokációkat bővíték. Tehát mondjuk a Fóti telep az még duplázható is lenne, tehát hogy rengeteg olyan szabad terület van, ami még beépíthető lenne. Ugyanezt látjuk Mogyoródon, hogy hatalmas területeket vásárolt a befektető, és folyamatosan fejleszt. Hogyha van már egy jól bejáratott stúdió, akkor az sokkal jobb azt fejleszteni, mint valami teljesen újat építeni. Nagyon óvatosak a befektetők, tehát egy nem bejáratott stúdióba bevinni egy filmet, az nagyon nagy kockázat, mert ha ott valami nem működik, nem klappol, akkor onnan már nagyon nehéz kijönni.
Ugye azt megfigyeltük, hogy azokon a területeken, amelyek gyümölcsöző profittal kecsegtetnek, ott előbb-utóbb meg fognak jelenni a kormány közeli befektetők, a NER-ben jól helyezkedő, jól pozícionált vállalkozók. Ez a magyarországi filmgyártásra mennyire igaz? Nem is feltétlenül a csúcsára gondolok, hanem a középszintű beszállítói, a gyártás segítő vállalkozásokra.
Hát részben igaz, részben nem igaz. Tehát mondjuk például a szállodaipar, aminek egy nagyon komoly megélhetési forrást ad a filmipar, hát ott az nem egy filmgyártás specifikus történet, hogy ott tudjuk, hogy komoly pozíciókkal rendelkeznek. Ugyanez igaz tudomásom szerint az Origo Film Stúdióra, hogy azért az iparági pletykák szerint az a háttérben ahhoz köthető.
Konkrét névhez köthető?
Én nem tudok ilyet. Tehát, hogy ezt azért mondtam inkább a pletykát, de hogy szóval nem akarom azt mondani, hogy nincs ilyen, de magát a filmgyártást azt abszolút nem ez hajtja. Tehát, hogy ők mind beszállítók ehhez igazodnak, magát a filmgyártást azt 3-4 nagyon talpra esett Magyarországon élő producer hajtja, meg annak idején egyébként Andy Vajna nagyon sokat segített ebben ennek a dolognak az előmozdításában. Ugyanis ez egy nagyon komplex és széles skálájú tudást igényel, hogy valaki producer legyen, nem keverendő össze azzal a fajta gyártásvezetővel. Tehát ebben rengeteg tervezés, probléma megoldás, pénzügyi alaposság van. Tehát tudok mondani egyébként neveket is, hogy a Mid-Atlantic Films abszolút az a piacvezetők, viszik a legnagyobb amerikai filmeket, nekik 3 tulajdonosuk van, egy amerikai magánszemély, egy angol magánszemély, egy magyar. Van a Pioneer Steel King, ami egy cseh-magyar vegyes vállalat, tehát a Pioneer Pictures a magyar rész, és a Steel King az meg egy cseh cég. És akkor vannak még azok a kisebb producerek, akik nem a nagyon nagy, de mondjuk ezek közép-kis kategóriás nemzetközi filmekre specializálódnak. Proton Cinema például ilyen, a Royal Budapest, Hero Square, Film Squad, akik időről időre ezeket a 10-20 millió dolláros költségvetésű filmeket viszik. Ezek az a vicces, hogy egyébként 20 évvel ezelőtt ezek voltak a nagy költségvetésű filmek, most a nagy költségvetésű filmek a 100-200 millió dollárosak.
Például a Dűne második része, amit részben itt forgattak?
Hát a Dűne, arra nagyon büszkék vagyunk, igen, tehát az első részére is nagyon büszkék voltunk. Az egy, hát talán nem is a valaha legnagyobb, de az egyik legnagyobb, szerintem a top 3-ban benne van. A Szárnyas fejvadász második része volt még egy ilyen elképesztő volumenű, a Die Hard 5 volt az első ilyen nagyon-nagyon nagy film, de hát a Halo, amit hát nem tudom, mikor fognak bemutatni, mert már 3 éve forog, ami a számítógépes videójátéknak a film adaptációja, az a minden idők legnagyobb produkció. És az az érdekes, hogy ennek a díszletei nem is úgy néznek ki. Tehát azt gondolnánk, hogy hát ezek egy számítógépes produkciónak hát majd digitális díszletei lesznek, és nem. Tehát annak is építettek abszolút egy nagyon komoly díszletet, abszolút futurisztikus, nem is nagyon érteni, hogyha valaki nem ismeri a történetet, bemegy a stúdióba, nem érti, hogy mi az.
Hogy kicsit segítsük a nézőket, hogy képbe helyezzük őket, ez a 300 milliárd forint, ez tetemes összeg az egyszeri halandó számára, de valójában a magyar GDP-nek a 0,5%-át sem éri el. Ami önmagában persze nem probléma, igazából arra akarok kiukadni, hogy hogyan alakult a jövedelmezőség ebben a szektorban tekintettel például a már említett elképesztő inflációs környezetre az elmúlt egy évben. Tehát milyen profitrátákkal lehet itt dolgozni? És most nem a megrendelő felől kérdezem ezt, tehát akik a nagy filmeket idehozzák, hanem az itteni gyártásból mennyit tudnak kiszedni végül a magyar közreműködők, beszállítók. Hát ilyen iparági sztenderdek vannak.
Ugye ez egy hosszú lánc. Tehát a beszállítónak is vannak beszállítói, meg annak is beszállítói, tehát hogy mennyi ez a tényleges hozzáadott érték. Egy picit hadd menjek vissza, tehát hogy a nézők, hallgatók is megértsék, hogy miért megy ilyen jól a magyar filmipar, mert van egy automatikus adó visszatérítés, és ez már nem adó visszatérítés, ez lényegében egy közvetlen állami támogatás.
Tehát, hogyha... Amelynek a kidolgozásában te vastagon részt vettél.
Igen, igen, igen. Tehát, hogy ha ide jön egy külföldi filmes, akkor a 100 forintjáért kap 30-at, tehát elkölt 100-at, és vissza fog kapni 30-at. Tehát lényegében 70-be fog kerülni a magyarországi film. És ez egyrészt jó iparág, jó infrastruktúra van, jó szakalkalmazottak vannak, és egyébként meg még olcsó is. Tehát ez a hármas az, ami megadja a magyar filmgyártásnak a sikerét. Na most abból kiindulva, hogy egyébként hogyan növekedtek, mondjuk ha megnézzük, hogy hány produkciót regisztráltak, meg hogy hogyan növekedtek a költések, azért azt látni, hogy az elmúlt években hát nagyon durva infláció volt, tehát hogy mondjuk az egy produkcióra jutó költés azért úgy érzésre egy ilyen 30-40%-kal többe kerül, mint pár évvel ezelőtt, ami az egyébként a jövedelmezőséget valószínű egyébként még növeli Magyarországon. Tehát, hogy amikor itt a COVID utáni nagy visszatérés volt, ugye nagyon sokan, az a klasszikus probléma merült itt is fel, mint a vendéglátóiparban, hogy mivel nem volt munkájuk, tehát ők nem klasszikus munkavállalók, akik itt kötelékben lettek volna tartva, hanem nem tudták, hogy mikor lesz a gyártás, nagyon sokan elhagyták az országot, vagy más szakmát választottak. És amikor aztán visszajött a COVID után a filmipar, akkor hát úgy, mint mondjuk a külföldi légitársaságok és az repülőtereken tapasztalható káosz volt, hogy nagyon gyorsan kellett nagyon sok embert visszarántani.
Ez egy
jó alkú pozíció volt, de ez nem egy magyar specialitás volt, ez egy globális probléma volt, tehát ez ugyanez meg volt Amerikában is. És egyébként kicsiben ugyanez zajlik most a színésztrájk után, ami szintén egy fél éves leállást okozott, főleg Amerikában, de Magyarországon is elég komoly visszaesést okozott, hogy hát azok az emberek, akik eddig ebből éltek, azoknak ezután is valamiben meg kell élni, és nagyon sokan ezért aztán más szakmát választottak. Ha őket vissza kell csábítani, akkor ez egy inflációt hoz. Tehát, hogy megvan...
Akkor az elsősorban a személyi kifizetéseknél, béreknél, honoroknál jelentkezett ez a 30-40%-os költségugrás.
Így van.
Vagy a működéshez kapcsolódó egyéb, például energia biztosítása, amire szintén tudjuk, hogy elképesztő árakon lehetett csak szerződni a tavalyi évre.
Igen, hát az energiaválság idején volt egy nagy megijedés, mert hogy azért vannak, tehát magukat a stúdióknak az üzemeltetése az egy elég energiaintenzív dolog, de hogy erre is például egyébként a stúdiók nagyon jól reagáltak, tehát hogy abszolút az energiatakarékossági beruházások elindultak, tehát ilyen hatalmas hőszivattyú beruházások, tehát hogy hosszú távon tudják biztosítani a versenyképességet. Így aztán ez az energia ár az inkább egy ilyen nagy ijesztés volt, mint tehát biztos, hogy növelte a költségeket, de én nem tudok olyan esetről, hogy az energiaárak megugrása az megakasztotta volna a filmgyártást.
Tehát akkor ott tartunk, hogy tulajdonképpen a személyi kifizetések magyarázzák ezt az
igen. És akkor, ja bocsánat, a jövedelmezőségre visszatérve, igen. Tehát én szerintem az egy dolog, hogy tehát szerintem a számok puszta ténye, hogy mennyien dolgoznak, hogy milyen bevételek vannak, hogy egészen biztos, hogy egy növekvő, nagyobb hozzáadott érték van. Én nem mernék most itt tippelgetni, hogy ez most 10 vagy 20 vagy 30% a gyártási költségekben, ha a láncot végigveszünk. De hogy abban egészen biztos vagyok, hogy ez egy növekvő trend. Amit érdemes egyébként nézni, mondjuk egy nemzetgazdasági szinten, hogy ez megérje az országnak, és hogy eddig az a tapasztalat, hogy megéri, mert ez egy, most lesz levéve ebből az összes PR, meg egyéb pozitív hatást, hogy ez egy nagyon fogyasztásintenzív iparág. Tehát itt tényleg a szó szerint így ráöntik a pénzt a gazdaságra, tehát ez nem egy olyan fajta beruházás, hogy mondjuk építek egy zöldmezős nagy csarnokot, amit jó esetben magyar, rosszabb esetben külföldi generál kivitelező épít fel, külföldi építőanyagokból, és akkor majd föl fognak venni hozzá vidéken alacsony hozzáadott értékhez munkásokat, hanem ez egy alapvetően egy magas hozzáadott értékű iparág, ahol mindenki magyar. Tehát, hogy vagy hát ha nem mindenki magyar, akkor magyarországi rájvállalattal rendelkező külföldi cég, tehát itt nagyon nagy külföldi filmes cégek alapítottak aztán magyar rájvállalatot, mert rájöttek, hogy versenyhátrányba kerülnek, hogyha ők nem közvetlenül szolgálják ki ezeket a gyártókat Magyarországon. És nagyon gyorsan végigszalad a láncon, az ellátási láncon a pénz. Tehát ha mondok egy nagyon egyszerű példát, fel kell építeni egy díszletet, akkor ahhoz kell egy gyorsan egy generálkivitelező, ez általában ezek szakosított magyar generálkivitelező cégek, akik egyébként megbízzák a kisebb munkákra még a saját alvállalkozóikat, van egy nagy saját gárdájuk, és egy nagyon komoly összeget kapnak ezért a munkáért, és ők itt maradnak Magyarországon. Tehát, hogyha utána ők osztalékban ezt kiveszik a pénzüket, akkor azt is Magyarországon fogják újra befektetni, vagy elkölteni. Ugyanez igaz a rengeteg stábtagra, de ez igaz egyébként az ötcsillagos szállodákra is. COVID alatt az ötcsillagos szállodáknak a túlélését egyébként a filmipar biztosította, mert nem volt más szálló vendég, mint csak a filmipar által delegált emberek. És hogy mivel én nagyon gyorsan és nagyon fogyasztás intenzíven megy végig, és ugye Magyarországon nagyon magas az áfa, tudjuk, hogy egyébként bár nagyon nagy fejlődés volt abban, hogy a béreken egyébként alacsonyabbak a közterhek, de hogy azért alapvetően az átlag magyar GDP arányos adóterhelés az még mindig ilyen 35-36% körül van, egyszer lement így 34-re, most itt éppen visszavándorolt. És mivel azért ez egy ilyen klasszikus, jól modellezhető dolog, hogy ez ráöntik a pénzt a gazdaságra, és így nagyon gyorsan végigszalad az ellátási láncon a pénz, itt marad Magyarországon, hogy azért nagy biztonsággal megbecsülhető, hogy az 30% fölött van ennek végeredményben aztán az adóhatása.
Jól értem, akkor az áfa hatás az a multiplikátor hatáson keresztül jön be, tehát hogy tovább folyik ez
így van, a gazdaság, az abszolút.
Leágazóan gazdaság így van, egyéb szegmenseibe, mert önmagában a gyártási tevékenység.
Maga a gyártó, ő nem fizet sok adót, mert hogy ő egy ilyen, lényegében egy generálkivitelező, tehát összegyűjti a...
De ők áfa adóalanyok, vagy...
Abszolút, és akkor ők vissza is igénylik az áfát. Aki nem igényli vissza az áfát, vagy az nagyon sok stábtag, aki alanyimentes, illetve a nagyon sok banki biztosítási szolgáltatás is van, tehát hogy vannak ilyen mentes szolgáltatások is benne, ami akik nem vonhatják le aztán az áfát. És hát ugye a multiplikátor hatás az igazából abban látható, hogy nagyon jó statisztikái vannak a KSH-nak, hogy a filmipar egyébként milyen más iparágakkal kapcsolódik, és ebben is egyébként egy szép trendet lehet látni, amin lehet látni, hogy egyre több más iparággal kapcsolódik, egyre nagyobb, és hogy egyre nagyobb a hozzáadott értéke.
Egy adótechnikai kérdés, amikor megszüntették a KAT-át, a kisadózó vállalkozások tételes adóját, az okozott átmeneti fennakadást a stábtagok foglalkoztatása?
Emóciókat okozott. De ugyanaz, mint a futároknál. Tehát, hogy nyilván azok a stábtagok, akik eddig a 12 milliós bevételükből 600.000 forintot adóztak, ők nagyon rossz néven vették, hogy most 2 millió forintot.
Sok emberről beszélünk?
Rengeteg.
A filmiparból?
Rengeteg. Hát ez szinte az egész alkalmazotti gárdára igaz volt. A filmiparban kvázi munkaviszony van, de nem abban az értelemben, hogy van egy munkáltató, aki aztán határozatlan időre fizeti, hanem van egy függőségi viszony. Elindul egy projekt, és akkor mint a mágnes összeránt rengeteg stábtagot. A forgatás ideje alatt kvázi a stábtagok, mint a munkavállalók működnek, de utána vége van. És azért van csomó atipikus dolog, tehát ilyen hatnapos munkahét, túlóra, részben nincs kifizetve, tehát hogy részben saját eszközöket is használnak a stábtagok, tehát hogy nem... Nincs mindenhol az a... De azért úgy összességében azt ránézünk, azért hát nyilván megmondják a stábtagnak, hogy mikor, meg hol legyen, meg hetente fizetik neki a fix bérét. Tehát hogy ezért azért inkább a munkaviszonyra hasonlít.
Vagy ilyen forgatás kapna egy adó- és munkaügyi ellenőrzést, azzal tudnának kellemetlen perceket okozni?
Már nem. 20 évvel ezelőtt igen. Tehát 20 éve ennek a filmtörvénynek az egyik nagy előnye az volt, hogy pont azért, mert adó visszatérítés van, hogy nagyon transzparensé tett a viszonyokat, illetve amikor 10 évvel ezelőtt elindult a digitalizáció az adóhatóságnál, és akkor még csak ugye az online számla, aztán az EKR, aztán elindult az online számla adatszolgáltatás is. Hát az adóhatósági nagyon jó térképeket tudott csinálni az ellátási láncokról, és akkor elég gyorsan rámutatott azokra a pontokra, ahol adócsalás történt, és ezeket így elég komolyan, meg agresszíven kikapkodta. Ezeken túl vagyunk. Tehát azért a filmipar azért kijelentett, hogy abszolút megtisztult, igen.
Uh-huh. Az, hogy megszűnt az amerikai magyar kettős adóztatás elkerülő egyezmény. Az Egyesült Államok tulajdonképpen fölmondta ezt az egyezményt. Ez milyen hatással van?
Hát itt is az emóciók azért domináltak. Hát ennek nagyon rossz üzenete van. Tehát az Egyesült Államok eddig a története során 3 egyezményt mondott fel. Az egyiket a Holland Antillákkal, a másikat Máltával, a harmadik Magyarország. Most a Holland Antillák meg Málta az mind a kettő olyan ország, ami mondjuk a egy nagyságrenddel, de lehet, hogy két nagyságrenddel kisebb, mint Magyarország. Tehát komoly gazdasági potenciál rendelkező országgal ilyet nem csinált még az Egyesült Államok. Ezt nagyon nehéz volt magyarázni. De szerencsére ez is egy olyan történet volt, ahol egy olyan befektető számára, aki mondjuk hosszú távon, 10-20 éves távlatokban akar tervezni Magyarországgal, az egyezmény hiánya az egy nagyon komoly probléma, mert nem adja meg neki azt a kiszámíthatóságot, hogy mi fog történni, ha megváltoznak-e jogszabályok. Egy filmgyártás az 6-12 hónapra tervez. Náluk az egyezmény hiánya ebből a szempontból nem probléma. Ahol mi az elején nagyon megijedtünk, és aztán szerencsére megnyugodtunk, hogy azok a külföldi színészek és táptagok, akik nagyon komoly összegeket adóznak Magyarországon, az ő adókötelezettségük mennyire lesz beszámítható az Egyesült Államokban. De aztán szerencsére azt láttuk, hogy ez nem akkora probléma, mert hogy az Egyesült Államoknak van mondjuk 60-70 egyezménye, és van 200 ország a Földön, tehát az Egyesült Államok ehhez hozzá van szokva, hogy vannak olyan országok, akikkel nincsen adóegyezménye, vannak belföldi, tehát amerikai jogszabályi mechanizmusok, amik megengedik a külföldi adó beszámítását, úgyhogy igazából egyelőre nem érezzük a problémát, hogy nincsen egyezmény.
De hogy kellett-e bármilyen módon struktúrán változtatni cégek közbeiktatásával?
Nem.
Vagy hozzá se kellett nyúlni a
szisztémát? Nem, akkor kellett volna, hogyha mondjuk például jogok átadásáról van szó, de azért azt érteni kell, hogy az amerikaiak sose adtak jogokat. Tehát ők, ez egy... Nagyon sok ország megpróbálkozott azzal, és egyébként Magyarországnál is voltak ilyen próbálkozások, hogy ha már ennyit támogatást adunk a külföldieknek, akkor bizonyos jogokat tartsunk fel maguknak. Ez az amerikaiakkal nem működik. Tehát vagy a 100%-ot kontrollálják a jogokkal, vagy nem jönnek forgatni, tehát nincsenek koprodukciós megállapodásaik. Európa teljesen máshogy működik, de Amerika az ebben nem enged. Tehát ugye ezt 2024-ben szerencsére belátta a jogalkotó, hogy ezen teljesen felesleges rugózni, és azóta se változott ez meg. Na most, mivel nincsen jogátadás, ott nagy problémát okozna, hogyha nincsen egyezmény, mert akkor azon egy 30%-os amerikai forrásadó jönne be, így, hogy igazából csak gyártási szolgáltatásokat kell nyújtani, így nincs ilyen probléma.
Tehát nem okoz anyagi veszteséget az iparág számára nem. Az egyezmény felmondása. Kicsit beszéljünk még magáról az adó támogatásról, ugye 10 forintból 3 forintot leírhatnak az adóból. Hogyan is néz ki ez olyan értelemben, hogy ez, ha jól értem, akkor az egész magyarországi TAO rendszernek az alapja volt ez a filmipari támogatás.
Erre már annyira nem vagyok büszke, de...
Mert?
Hát mert szerintem kapott egy Gellert, tehát amikor a filmipar, ez egy nagyon jól vizsgázott rendszer volt, és aztán a politika meg azt gondolta, hogy ez az aranytojástól jött lyuk. Tehát, hogy bármilyen más iparágra rátolom a TAO-t, akkor az virágozni fog, és akkor először a színházakra vezették be a TAO-t, aztán a sportra. De a kettőnek semmi köze egymáshoz. Ez egy kifejezetten a sportban szerintem egy elég rossz finanszírozási megoldás. mindegy. A filmiparban pedig ugye azzal szembesültek, ez addig jól működött, amíg nem volt verseny. Onnantól kezdve, hogy ugyanazokért a cégekért kellett a filmgyártóknak is versenyezni, akik egyébként sportra is tudtak adni, innentől kezdve nagyon nehéz lett a forrásbevonás, és lényegében meg is szűnt a TAO a filmiparban. Technikailag ott van, tehát a jogszabály lehetőséget ad, de teljesen átalakításra került a finanszírozás. Most már lényegében a NAV negyedévente sok milliárd forinttal tölti fel azt a letéti számlát, amiről a
producerek... De ezek célzottan érkeznek, vagy egyszerűen leválasztják a befolyó összadóban?
Nem, ezek célzottan, tehát ez az állami, ez a éves költségvetés meg van határozva, ez most egy...
Tehát nem a cég rendelkezik erről?
Nem, ez már nem. Tehát ez, most már ez úgy működik, körülbelül 70 milliárd forintos keret van erre. Minden évben meg kell újítani, 2024-re is most egy 70 milliárd forintos keret van, egyébként ez nem lesz elég, tehát hogy itt egy pici sorbaállás lesz majd, de ez ad egy olyan garanciát, meg megbízhatóságot, hogy ettől is egyébként sokkal versenyképesebb.
Olyan sok produkció áll sorba, hogy bejöjjön Magyarországra, vagy miért lesz kevés?
Most éppen szerintem majdnem ki van fizetve mindenki, de a 2024-es trendeket látva, hogy milyen komoly iparági költés lesz, tehát hogy lehet, hogy el fogja érni most először az 1 milliárd eurót, tehát ilyen 400 milliárd forint körüli összeg lesz, hogyha ennek a 30%-át kiszámoljuk, a 130 milliárd forint, hogyha 70-et ad a letéti számlára az állam, akkor ez azt jelenti, hogy idővel akkor ez a 70 milliárd, vagy nem idővel, ez nagyon gyorsan el fog fogyni, és akkor utána egy ilyen first in first, vagy first come first served rendszer van, tehát hogy be kell állni a sorba, és aki korábban számolt el, az akkor, hogyha kiszárad a számla, akkor utána az újbóli feltöltés után ő az első, aki megkapja.
Ez az újabb felfutás, amit 2024-re prognosztizálsz, ez arra vezethető vissza, arra a hatásra, hogy a tavalyi hollywoodi strike, ami megtörte a gyártást.
Igen.
Ennek a vége, ennek a lezárulta egy pusht adott, egy lökést adott ennek a rendszernek, és hirtelen mindenki be akarja pótolni az akkor elmaradt?
Így van. Hát ugye mindenki néz Netflixet, meg HBO-t, meg Disney Plus-t, és ugye szereti az új tartalmakat. És egy ideig, amikor a forgatókönyvírók kezdtek el sztrájkolni, akkor az egy vicces dolog volt, hogy az utolsó pillanatban azért a forgatókönyvírók rengeteg forgatókönyvet még legyártottak, és ezt úgy kiszórták, hogy akkor most tudjon működni, mert ezek forgatókönyvírók is azért szeretnének valamiből megélni, mert hogyha sztrájkolnak, akkor nem kapnak pénzt. Úgyhogy ez akkor nem okozott egy leállást, ez egy ilyen közép-hosszú távú problémát okozott, hogy meg kell állapítani a forgatókönyvírókkal, mert különben nem lesz film. A színészek sztrájkja az sokkal durvább volt, mert az úgy egyik napról másikra körök ületették, hogy akkor ők ma holnaptól nem dolgoznak, tehát ott folyamatban lévő filmek megálltak. Tehát az egy olyan hatás volt, mint a COVID. És emiatt rengeteg film, tehát ez mondjuk ez július tájékán történt, rengeteg film egyik pillanatról másikra megállt, és bizonytalan volt, hogy mikor fog újraindulni. Itt egy nagyjából fél év kimaradt. Európai filmek, meg a független amerikai filmesek azok tudtak gyártani.
Ez itthon több 10 milliárd forintos kiesés jelentett?
Hát ez lényegében lefelezte a 2023 egészen biztos, hogy rekord év lett volna, tehát az is egy, lehet, hogy elérte volna 400 milliárd forintot, ez körülbelül 200 milliárdnál megállt. Tehát, hogy körülbelül lefelezte azt a volument, amit Magyarország egyébként tudott volna gyártani, és ezért gondoljuk azt, hogy 2024-re ezt a lemaradás részben be kell hozniuk a gyártóknak, tehát egy nagyon, nagyon erős évre számítunk.
A beszélgetésünkben már érintettük az amerikai-magyar egyezményt, hogy kicsit tekintsünk tovább, mint a filmipar vagy a filmgyártás adózása. Általában mit gondolsz a magyarországi adórendszerről, hogyha egy összevetést végeznénk a világ mondjuk fejlett országainak adórendszereivel, akkor szerinted melyek az előnyei, melyek a hátrányai? Varga Mihály pénzügyminiszter a minap mondta azt, hogy egy ilyen versenyképességi listán a magyar adórendszer ott lenne, vagy ott van a top 20-ban, talán a 11. helyet említette. Tehát ez egy elég előkelően rangsorolt pozíció, de te, mint adószakértő, akinek tényleg direkt rálátása van erre, és egy apró, vagy nem is annyira apró szeletéhez konkrétan van is közöd a filmipari adó támogatási rendszerhez, hogyan látod a magyar adórendszert?
Ha a magyar adórendszerről úgy beszélünk, hogy adótörvényekről beszélünk, akkor szerintem nagyon jó. Nyilván a hallgatóknak, nézőknek lehet, hogy más a megélés az adórendszerről, de hogy Magyarországon egyszerűen jó adózni. Ez környező országokhoz, illetve Nyugat-Európához, Amerikához képest meg egyértelműen kijelenthető, mind a magánszemélyek, mind a társaságok szintjén.
Nagyon jól azt hittet, hogy alacsony az adóterhelés, vagy vagy az adminisztráció is egyszerű.
Hát az adminisztráció szerintem nagyon sokat fejlődött, tehát az adóhatóság digitalizációjával szerintem egy fény évre vagyunk attól, amitől mondjuk 15 évre vele ezelőtt kellett lenni. Nyilván ennek az az ára, hogy a fogyasztási adók Magyarországon nagyon magasak, tehát nekünk a világ egyik legalacsonyabb társasági adónk van, egy nagyon alacsony SZIA kulcsunk van, tehát magunkat a jövedelmeket alacsony adózással ösztönzi az adórendszer, a fogyasztás azt meg nagy fogyasztási adókkal, tehát hogy van a 27% áfánk, meg egyébként vannak a kiskereskedelmi különadó, tehát hogy nagyjából 30% az áfa is, tehát hogy ez az ára annak, hogy ezek alacsonyan vannak, de mondjuk egy befektető esetében, mondjuk egy külföldi esetében ezek a fogyasztási kérdések, ezek nem relevánsak, nekik a jövedelem adózása fontos, nincsenek vagyonadók, nincsenek kicsik ezek az illetékek, vagy az ingatlan után fizetendő adók, tehát hogy ebből a szempontból nagyon versenyképes a magyar adórendszer, és ez egyébként sokszor bizonyította. Ami egy nagy hátrány, ez az amerikai egyezménynek a megszűnése, ez lényegében kirakta Magyarországot a nemzetközi adótervezésből. Ebben lehet még visszakapaszkodni, de nagyon nehéz. Tehát ez egy sok hatás volt, illetve hát ami viszont meg a versenyképességünket nagyon nem segíti, azok a különadók. Tehát ez a rendeleti jogszabályalkotás, ez ennél rosszabbat nem lehet tenni egy adórendszerrel. Tehát egy adórendszernek kiszámíthatónak kell lenni. Egyrészt kevésszer változzon, ez szerintem Magyarországon most már jól vagyunk kondicionálva ahhoz, hogy ezt megszoktuk, hogy ez sokszor változik, de az, hogy visszamenőlegesen változik, ez egyszer kell, hogy egy külföldi befektető így járjon, és ő nem fog utána, bármilyen alacsony lesz az adó, nem fog visszajönni, vagy nem fog új befektetéseken gondolkodni. Tehát, hogy ez lehet egyébként egy célrendszer is, hogy bizonyos külföldi befektetőket bizonyos iparágokból ki akarnak szorítani, de hosszú távon ez egy rettenetesen rossz stratégia, tehát ezt nagyon gyorsan abba kellene hagyni. Hogyha a versenyképes adórendszert akarunk csinálni, akkor ez így nem fog működni. És azok a rangsorok, amire egyébként Magyarországot nagyon előkelően helyen föl szokták írni, azok csak bizonyos szempontokat néznek meg. Tehát ezek nagyon leegyszerűsítő szempontrendszer alapján kialakított rangsorok, mert nem is lehet máshogy, mert hogy annyira különbözők az adórendszerek az egyes országokban, hogy az almát a körtével hasonlítanánk össze. Na, ezekből például ezek a különadók teljesen kimaradnak. Tehát hogy úgy tűnik, hogy Magyarország nagyon előkelő, meg nagyon versenyképes, de ezekkel a különadókkal terhelve egyáltalán nem igaz.
Radnai Károly, köszönöm a beszélgetést.
Én köszönöm a meghívást.